Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most vízkereszt ünnepe utáni 4. vasárnapon Isten igéjét Máté evangéliumából a 8. fejezet 23. versétől kezdve a következőképpen. Amikor Jézus beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai, és íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk! De ő így szólt hozzájuk: Mit féltek ti, kicsinyhitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki? Ámen. Kedves testvérek, kicsit nehéz helyzetben vagyok, legalábbis a 2 órával ezelőtti péceli istentisztelethez képest. Tudnik, ott az oltár kép éppen a tenger lecsendesítését ábrázolja. Ott van a hullámzó, viharzó tenger, rajta a kis halászhajó, ott áll Jézus, és körülötte a tanítványok iszonyú kétségbe esett arckifejezéssel. Most, hogyha én úgy mondanám ezt a felkiáltást, ahogyan ott a képen hangzik, idézőjelbe téve, hogy Uram, ments meg minket, elveszünk, akkor lehet, kiszaladnánk a templomból, hogy mit kiabálok én így, de hát ők kétségbe voltak esve. Azért mondom, hogy kicsit bajban vagyok, mert ott szinte fel se kellett olvasnia ezt az igét, le volt festve. Beszélni is kevesebbet kellett róla, az is le volt festve. Talán úgy lehetne összefoglalni más módon a Biblia mondani valóját, mint ahogyan szoktuk. Sokféle módon meg lehet fogalmazni, miről szól a Biblia. Most ennek a történetnek a kapcsán úgy lehetne összefoglalni, hogy a Szentírás arról szól, hogy az élet egy nagy vihar, illetve az életben rengeteg vihar jön váratlanul. A Galilai tenger jellemző volt ilyen szempontból, hogy váratlanul csapott le a vihar. És az élet is ilyen. Gondolhatunk itt váratlan tragédiákra. Valaki az elmúlt héten azt kérdezheti, hogy hallottam erről a buszbalesetről. Nem éltem volna túl, azt mondja, hogyha én vagyok az a középiskolás tanárnő, aki nem tudja kimenteni a lányait az égő buszból. Váratlan tragédia. Kivel eshet meg? Velem nem. Persze, hát ámítjuk magunkat ezzel, de tudjuk, hogy ámítjuk. Betegség? Igen, bárkivel. Sőt, mondhatjuk mindenkivel. És ilyenkor rájövünk arra, hogy mennyire törékenyek vagyunk. Hogy mennyire igaz az, hogy ekkora hullámzó tengeren vagyunk. Olvasom a híradást, tehát már régebben is lehetett erről hallani, hogy terjed egy szuperbaktérium. Tudjuk talán legtöbben az okát ennek. Az antibiotikumokkal való visszaélés fejleszti ki ezeket a rezisztens baktériumokat, meg ellenállnak már szinte mindennek. Ugye úgy szedtük sokszor, ugye szülők is mondták, hogy na, most van még 3 szem ebből a maripemből, akkor ezt most szedd be. Hát ez arra volt jó, ugye, hogy megerősödjenek ezek a baktériumtörzsek, és nem pusztultak el. Vagy gondoljunk arra, amikor állatokat etetnek vele azért, hogy a növekedés serkentsék, vagy megelőzzék a betegséget. Tele vagyunk antibiotikumra, még akkor is, hogyha nem vesszük meg a gyógyszertárban. És már most sokan halnak meg miatta, és hát előre vetítik, hogy nem sokkal később Évente 10 milliók fognak meghalni, mert nem lesz rá megoldás. Sok mindent lehet látni, amelyekről úgy szoktunk tanulni a konfirmandusokkal, majd az év vége fele, hogy az utolsó idők dolgai, hogy miből látjuk azt, Jézus mit mondott, hogy mik előzik meg a világ végének az eljövetelét, mik a világ végének a jelei. Hát például a járványok. Ugye azt hinnénk, hogy már túl vagyunk a nehezén, persze, sok mindenen túl vagyunk, de újabb és agresszívabb járványok következnek. A törékenységünket, mulandóságunkat, a vihart jelképezik ezek az események. De van egy állandóság, és itt azért mégiscsak ez van a középpontban. A viharzó tengeren az a kis halászhajó van a középpontban. És azon a halászhajón is egy személy van a középpontban, Jézus. Van állandóság, méghozzá ez a hajó. Ugye a hajó az mindig is az egyházat jelképezte. Nagyon jó ilyen szempontból is ez a hasonlat, hogy az, hogy egyház, az nem azt jelenti, hogy nem hullámzik, nem borulgat meg, a hullámok nem tépázzák meg, de igen, tele vagyunk mindenféle ilyen problémával. Ezt tapasztaljuk. Sokszor a személyre is vetik az egyháznak, hogy hát milyen dolgokat tett és történt, nem is kell magunkat mentegetni. Ez így van. Ez így van. Én mindig mondom, hogy mi nem vagyunk különbek azoknál, akik nincsenek benne. Egyetlen egy dolog, ami különbség, hogy a középpontban ott van Jézus, és körülötte pedig a tanítványok, na itt megint a képet kellene idehoznom, hogy micsoda kétségbe esett arckifejezéssel, megtépázott szakállal, hajjal, micsoda elkeseredéssel kiáltanak Jézushoz. Tudják, hogy itt már nincsen semmiféle remény. Olyan kétségbe esett kiáltással vannak, mint egy ilyen buszbalesetben, akik ott nem tudnak mit csinálni. Olyan. És ebben a kétségbeesésben ébrezgetik Jézust. Milyen érdekes kép ez, hogy Jézust ébrezgetni kell. És Jézusnak milyen hatalma van. Olvasom valahol, hogy Sztálin valamikor nagyon fitymálóan kérte számon a pápának a nem létező hadosztályait, hogy így legyintett, hogy ugyan már, hát az egyház mi az hozzám képest? Hát mi az orosz hatalomhoz, a szovjet hatalomhoz képest? Nincsenek hadereje. És ugye Sztálin meg az önkény uralma, és lehetne sorolni többieket, már nincs. De az egyház Oroszországban nagyon terjed. Nagyon terjed, mert ott szinte azt lehet mondani ilyen élesen, hogy vagy a vodkát választja egy orosz, vagy a hitet. Nincsen más. Nincsen más. Hihetetlen, hogy mennyire komolyan veszik a hitet 70 év elnyomatás után. Hihetetlen. Minél nagyobb a nyomor valahol, annál inkább segítségül hívják Isten nevét. A hajóban is. Egy nyomorból kiszabadult, vagy még ki sem szabadult országban is. Ahol viszont a jólét fellegvárai vannak, távolodnak el. Egyik hittanoson mutatta a képet. Bejárták Nyugat Egyesült Államokat, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, kibéreltek egy Dodge Caravant, és vagy 3-4 ezer kilométert leautóztak. Las Vegasban megnézték ugye a kaszinókat. Azt mondja, nem hitte volna el, hogyha a saját szemével nem látja, hogy az infúziós tolókocsiból tették át a nénit a rulettasztalhoz. akkora megkötödöttség. Van még neki néhány hete, néhány éve, és ezt arra használja fel, hogy elkótyavetjéje a pénzét. Hihetetlen értelemvesztés, életcélvesztés. Nagy nulla az egész. És egészen más az, amikor megtalálják, megkeresik a megoldást. Mondjuk egy nyomorult oroszországi faluban. A múlt héten azt mondtuk, hogy nem abban nyilvánul meg az Isten szeretete, hogy nincs vihar az életünkben. Ugye így szoktuk felolvasni mindig az ágendában, ez egy nagyon fontos bibliai üzenet, hogy abban nyilvánult meg az Isten szeretete, hogy Jézust küldte el hozzánk, hogy éljünk ő általa. Tehát nem abban nyilvánul meg az Isten szeretete, hogy nincsen vihar, hogy nincsen megpróbáltatás, nincsen tragédia, hanem az, hogy elküldte Jézust az Isten, hogy általa éljünk, méghozzá örökké éljünk. Így olvastuk, így énekeltük a Térj magadhoz, drága Sion kezdetű ének utolsó versében, hogy ő megváltott és szeret, néked mennyben áld helyet, Sion onnan szám kivetni nem fog téged soha senki. Ez engem nagyon megragadott, mert mi úgy szoktuk gondolni, hogy nekünk helyünk van a kaszinóban, nekünk helyünk van a munkahelyen, nekünk helyünk van ebben a házban, ebben az épületben, ebben a családban, és újból tapasztaljuk, hogy szám kivetnek onnan. Ugye a legnagyobb veszteségnek ugye mondjuk azt, amikor valakit elveszítünk, meghal valakink. Második helyen van a másik legnagyobb veszteség, az a válás. Aztán a harmadik legnagyobb veszteség munkahely elvesztése. Mindenhonnan szám kivetnek bennünket. Jegyezzük meg, egyetlen egy hely van, ahonnan nem fognak kivetni. Egyetlen egy hely van. Az a hajó. A mennyek országa. És pont ezzel kapcsolatban szoktuk mindig a kérdést feltenni, hogy helyünk van nekünk a mennyek országában? Biztos, hogy Isten befogad bennünket? Hát ez az egyetlen biztos. És inkább azt a kérdést kellene feltennünk, hogy van helyünk nekünk Haitin nyaralni? Karib-szigeteken? Nincs helyünk. Ezek ilyen tűnő kis semmiségek, amikre vagyonokat szoktunk pazarolni. Tűnő kis semmik. Az igazi, ami megmarad, az a mennyek országa. Ha hiszünk az Úr Jézusban, onnan ő nem fog elvetni bennünket. Azt ő építette fel, azt az otthont. Azt nem mi építettük, azt nem tudja elperelni a bíróság, senki sem. Azt ő készítette. Óriási különbség az, hogy Jézussal együtt egy hajóban vagyunk, vagy csak egy tóban vagyunk. Ugye a tanítványok, így olvassuk, hogy beszálltak a hajóba. Követték őt. Mondhatom azt, hogy beszálltak Jézus hajójába, bár tudjuk, hogy neki nem volt hajója, de hát másféle értelemben minden az övé. A hajó, a kocsi, a lakás, a ház, minden az övé. Ő rendelkezik vele. Addig engedi, hogy benne legyünk, amíg úgy gondolja, hogy ezt engednie kell. Tanítványok beszállnak Jézus után a hajóba, és az a kérdés felénk, hogy hogyan hajózol az életeden át? Egy tavon Jézussal, vagy egy csónakban Jézussal? Óriási a különbség, hogy egyetértünk Jézussal, vagy pedig közösségben vagyunk vele. Megmondom őszintén, hogy sokszor, amikor Jézussal kapcsolatos dolgokat posztolunk, mondjuk akár a saját oldalamra, akár a gyülekezetnek az oldalára, gyakran tetszésüket nyilvánítják olyanok is, akik nem hajóznak együtt Jézussal. De tetszik nekik az, amit Jézus mond, mert hát nyilván az ember erre vágyik. Amit Jézus mond, nagyon sokan egyetértenek vele. De az még nem a hajóban való életet jelenti, az még nem közösséget jelent vele. Gondoljunk mondjuk a tékozló fiú példázatára, ahol elmondja Jézus, hogy amikor a tékozló fiú mindenét elveszítette, és a disznók vájújához került, akkor szállt magába, és akkor zuhant rá az egész elrontott élete, és gondolta át, hogy te jó ég, de jó lenne az én apám házában béresnek lenni. Nem fiúnak, béresnek. És én meg itt vagyok. Moslékot eszek. Nem vagyok normális. Hogyha idáig jutott, akkor az még semmi. Az még nem elég ahhoz, hogy az apa, aki ugye a mennyei atyát példázza, átölelje. Ahhoz neki fel kellett kelni és visszamenni. Tehát most még ő ott a disznók vájójánál, mondhatom azt, hogy egy tavon van az Istennel. De nem ment vissza, nem ment be a hajóba. De ő felkel és visszamegy. Tehát óriás a különbség, hogy most belátom azt, hogy elrontottam, vagy pedig vissza is megyek. Ha csak odáig jutok el, hogy belátom, az mindennél rosszabb, mert akkor állandóan gyötör a bűntudat, a lelkiismeret furdalás, állandóan okolom magamat, inkább ne is lássam be akkor a bűneimet. Akkor inkább hagyjuk az egészet. Annak nincsen értelme. Az úrvacsoránál is ugye van gyónás, vallod-e magadat bűnösnek, de annak csak akkor van értelme, hogyha a végén azt is el tudom mondani, hogy hiszem, hogy megbocsátod nekem, megtérő bűnösnek. Különben hagyjuk az egészet. Felejtsük el. Egyik lelkész testvérem mondta, hogy ilyen két párta szakadta a gyülekezet. Egyik polgármester, másik polgármester jelölt meg, nem tudom micsoda, és fú, úrvacsora vétel. Jönnek ki az egyik oldalnak az emberei, másik oldal üresen marad. Senki nem megy, nem vállalja a közösséget. Azt mondja, akkor legszívesebben azt tettem volna, ott leveszem a Luther kabátot, leterítem az oltárnak a kerítését, azt mondja, hogy gyerekek, ne játszunk tovább. Ne játszunk tovább ezzel. Hát ez szentség. Nagyon nehéz helyzetek. Egészen más közösségben lenni Jézussal, vagy csak ott himbálózni a hullámok között. De azért is nehéz beszállni a hajóba, mert ez a hajó oda megy, ahova Jézus akarja, nem oda, ahova én akarom. Függetlenítenünk kell magunkat a saját elképzeléseinktől, de függetleníteni kell magunkat a vihartól is. Mire gondolok? Az első keresztények csak Jézustól akartak függeni. Ugye ott is mentek a hatalmi játszmák. Nem is tudom, hogy melyik volt az őrültebb világ. Claudius, Nero császársága idején vagy ma. Nem akarom sorolni, hogy milyen dolgok vannak, és már előre lehet látni, hogy milyen kacifántos helyzetek fognak adódni. Most csak egy régi, ugye 2000 éves példát fogok mondani. Ott van Claudius császár, aki végén depressziós lesz, számüzetésben él, de még ott sem nyugodtan, mert a felesége Agrippina meggyilkoltatja. Miért? Azért, hogy Agrippinának a fia Néró legyen a császár, aki viszont köszönetképpen megöli az anyját, és majd a tanítómester és Szenekát is, és eljön egy félelmetes korszak a római birodalom életébe, és rá akarják bírni a keresztényeket arra, hogy vallják, hogy a császár az úr, hogy a császár a Kyriosz. És már ezt a konfirmandusokkal tanultuk, hogy két rövid hitvallás van benne a Szentírásban, ezek közül, ami most bennünket érdekel, az az, hogy Jézus az úr. Azért vallották ezt az első keresztények, mert nem vallották azt, hogy Claudius az Úr, és nem vallották azt, hogy Néró az Úr, és nem vallották azt, hogy Domitianus az Úr, és így tovább. Számukra csak Jézus volt az Úr. Nem érdekelte őket, hogy ki a császár, nem érdekelte őket azt, hogy milyen a politikája, nem érdekelte őket azt, hogy milyen szociális intézkedéseket tesz vagy nem tesz. Ezen nem vesztek össze. Ők az érdekelte őket, hogy kövessék Jézust. Egy csónakban legyenek vele. És szerintem ma is ez a legfontosabb. Hogy függetlenítsük magunkat a politikai játszmáktól. Ne engedjük, hogy bárki is megegyen bennünket. Mert átvág mindenki. És mindenki száműzni fog. Csak a mennyek országából nem fognak szám kivetni, hogyha beszállunk Jézusnak a hajójába. És ugye egy ilyen titkos jelentés ment az egyik császárnak a keresztjénekről, és akkor ugye a jelentésben szó volt róla, hogy hát ezek gondoskodnak egymásról, ezek szeretik egymást. Ezek még azokról is gondoskodnak, akikről nekünk kellene gondoskodni. Nem értem, mondja a besúgó, nem értem, hogy kik ezek, de egyet tudok, hogy ez egy új nép. Ez egy új nép. Jézussal egy úton lenni, de mit viszünk? Most az oltárképre néztem, de hát nem a pécelé van itt előttünk. Képzeljük el magunk elé megint a háborgó tengert, az álló Jézust, a kétségbe esett kiáltó tanítványokat. Mit visznek erre az útra Jézushoz? Hát a hitetlenségüket viszik. És sokszor van, hogy az emberek mondják, hogy jaj, de hát én soha nem tagadtam meg, soha nem mondtam rosszat, egyházról így. Mi nem tudunk jók lenni. Ez a kép mutatás magunkról, hogy hát mi mindig jók voltunk, és mindig igyekeztünk, és hú. Arra jöttem rá, hogy az igazi kép magunkról az azoknak a kétségbe esett tanítványoknak a képe. Ez a kétségbe esett kiabálás, kétségbe esett arckifejezés, na ez a mi igazi képünk. Aztán, hogy mit teszünk ki a Facebookra, meg mit mutatunk egymásnak bulikon, meg az más tészta, más lapra tartozik, nem a valódi énünket. Nem a valódi énünket, ebben biztos vagyok. A valódi énünk az a kételkedés, az a hitetlenség, az a kétségbeesés, az a végső megdermedés, hogy most itt mi lesz. Ez az igazi. Ezt visszük Jézusnak. A bűneinket, gyengeségünket, kételkedéseinket. 500 éves évforduló van, Luther év van, újból és újból hangsúlyozni fogjuk, hogy mi nem tudunk hitet vinni Jézushoz. A hitet ő adja a tanítványoknak. A hit az mindig az Isten ajándéka. Ne szégyeljük azt, hogy bennünk egészen más van. A tegnap esti bibliaórán beszéltünk arról, hogy az volt a téma, a düh és társai, és akkor beszéltünk erről, hogy hogyan kell kezelni a dühünket. Ugye az első az, hogy el kell ismerni a dühöt, aztán meg kell találni az okát, mi miatt vagyok dühös, és aztán elmondani valakinek, aki meghallgat. Na ez egy nagyon fontos dolog, ugye múlt héten is beszéltünk erről, hogy kell, hogy legyen közösségünk. Kell, hogy legyen valaki, akinek elmondjam azt, hogy miért haragszom, és aztán Isten elé vinni. És olyan jó volt, hogy úgy merték elmondani az emberek, hogy igen, én olyan dühös voltam, hogy felgyújtottam volna a házat, megöltem volna valakit. És hogy senki nem szólt rá az emberekre, hogy jaj, hát nem szabad így beszélni, itt most a egyházban vagyunk. Nem. Pont azért szabad őszintének lenni, mert most az egyházban vagyunk, most megmutathatjuk a valódi arcunkat, a valódi képünket. És ez vezet el aztán ahhoz, hogy megbéküljünk Istennel, önmagunkkal, másik emberrel. Tehát Isten elé vinni, és békességet kérni, elé vinni a hitetlenséget, a haragot, és ő ajándékozza meg aztán a hitet és a gyógyulást. Gyökösi Bandi bácsi mindig nagyon szép dolgokat ír, szerintem évszázadok múltán is, hogyha lesz még akkor világ, fogják olvasni az ő gondolatait. Azt mondja, hogy évtizedekkel ezelőtt ismertem egy áldott orvos pszichiátert, nagyon sokat tanultunk tőle, megengedte, hogy bejárjunk az ideggyógyintézetbe, fél tüdeje volt, és minden betegével egyen-egyenként beszélgetett órákig, úgyhogy végig dűlt az ágyuk végében. Nagyon ritkán vette elő a fecskendőtűt, soha nem sokkolt senkit. Helyette beszélgetett. Már respirátorral, oxigén tömlővel lélegzett, amikor meglátogattam a kórházban. Nagyon nehezen tudott már beszélni. Szinte testamentum volt számomra, amit mondott. Bandi, a gyógyító szó az igazi gyógyszer. Mondjad, amíg mondhatod. Ma már ezt komolyan veszik a hivatalos gyógyításban is. Nemrégen a pszichiátriai intézetben orvosoknak mondhattam el, hogy mit jelent a lelki gondozás szolgálata, a gyógyító szó ereje. Igaz példákat hozhattam fel erre. Egyetlen szóval lehet valakit meggyógyítani. Elég ennyi. Békesség neked. Amikor egyszer úrvacsorában megtörtem Jézus szent testének szent jegyét, a kenyeret, valakinek ezekkel a szavakkal nyújtottam oda. Békesség néked. És 30 évi igehallgatás után ez elért a szívéig. Békességre jutott. Figyeljük meg a különbséget. Jézus most itt beszáll a hajóba, és utána mennek a tanítványok. Korábban, amikor elhívta Pétert Jézus az ő szolgálatára, akkor ő kéreckedik be a hajóba. Egészen más a körülmény. Ő az, aki bekéreckedik. Ő rá tekintenek a halászok, mint egy laikusra, aki nem ért a halászathoz, már csak azért sem, mert ácsmesternek a fia. Most viszont más a helyzet. Utána jönnek a tanítványok, és bár alszik, és tudják, hogy még mindig nem hajós, és nem halász, őt ébresztik fel. Ő hozzá fordulnak segítségért, mert most már tudják, hogy az élet viharaiban ő az autentikus személy. Ő hozzá lehet csak fordulni. Mi is ezt tegyük. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy beszállhatunk abba a hajóba, ahol te vagy. És köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy ez a megingathatatlan pont, ahogyan te mondtad, a szikla alap, a szegletkő, te vagy az, aki mindig megmaradsz a mi számunkra, és valóban helyet készítettél nekünk, és hogy ahol te vagy, ott lehetünk, és onnan senki nem vethet ki bennünket, senki nem küldhet el. Hálásak vagyunk neked azért, hogy ebben a félelmet keltő világban mégis örülhetünk. Mégis ragyoghat az arcunk, mert tudjuk, hogy bármi történik, te itt vagy, és velünk vagy. Amen.